25. fejezet. Isten óvja Írországot! Patrick Harper kedvenc szitka, amit olyan eseményekre tartogatott, melyek igazán megdöbbentették, most kevésnek bizonyult a látványhoz, amely akkor tárult eléjük, amikor felértek a megperzselt fűvel borított alacsony gerincre, onnan korábban a francia ágyuk a hidat lőtték. Épp ezért hozzátette. Isten óvja Angliát is! Sharp felnevetett. A látvány néhány pillanatra elfeledtette vele a márkizát. Angel tátott szájjal bámulta a menekülő hadsereget. A folyó és a város között több ezer francia özöllött kelet felé, hátra hagyva a puskákat, zsákokat és minden egyebet, ami lelassíthatta őket. Sharptól jobbra brit lovasok közeledtek, akik nevetve nézték a rémült tömeget. Őrnagyuk fellovagolt Sharphoz és rávigyorogott a lövészre. Ez szinte már kegyetlenség megrohamozni őket. Sharp elmosődött. Van egy látcsöve, őrnagy? A lovas tiszt oda nyújtott Sharpnak egy kis látcsövet. A lövész szétnyitotta, és belenézve azt látta, amit szabad szemmel is látni vélt. Az utat eltorlaszolták. A Vitoriától keletre elterülő földeken több száz, sőt, több ezer szekér ácsorgott. Hintókat is látott, amelyek ablakai vörössel ragyogtak a lenyugvó napfényében. Hatalmas zsákmány volt odalent, és egy nő, akit meg kellett találnia. Összecsukta a látcsövet, és visszaadta a lovastisztnek. Látja azokat a szekereket, őrnagy? Igen. Egy isten verte vagyom van ott. Egy birodalom aranya. A huszártiszt úgy nézett Sharpra, mintha a lövész megőrült volna, majd lassan elmosolyodott. Biztos benne? Biztos vagyok benne. Egy király vagyona. A lovastiszt előbb a lopott lovon ülő toprongyos Angelre, aztán a hatalmas termetű Harperre nézett. Gondolják, hogy lépést tudnak tartani velünk? Na és maga mit gondol? Lépést tudnak tartani velünk? Mosolyodott el Sharp, igazság szerint szüksége volt ezekre a huszárokra, hogy áttörhessen a menekülő közönén. A huszár őrnagy a bajuszát megpödörve elvigyorodott, és az emberei felé fordult. Sorakozó! A kürtös parancsot fújt, mire a huszárok előhúzták szabjájukat, előreléptettek, és térdőket egymáshoz vetve 10 sorba rendeződtek. Az őrnagy is előhúzta a kardját, és Sharpra nézett. Hát ez jobbnak ígérkezik, mint a hajtóvadászat egy derűs napon. A kürtösre pillantott és biccentett. Felharsant a vágta parancsa. Máshogy nem juthattak volna át a menekülők tömegén. A huszárok felemelték szabjájukat, és kiáltozva rávetették magukat a menekülő seregre. Ha Sharp nem aggódott volna annyira a márkíza miatt, akkor élete végéig emlékezett volna e vágtára. A huszárok úgy törtek át a visszavonuló franciákon, mintha egy sötét folyóba gázoltak volna bele, ami nyomban sodorni is kezdte őket. A franciák látták a közeledő ellenséget, és utat nyitottak a lovasoknak, ám akik nem mozdultak elég gyorsan, azokat levágták az ívelt pengék. Úgy vágtattak, mintha akadályversenyen lennének. Hát törtek egy kis patakon. A lovak patái ezüstös vízcseppeket szórtak szerteszét, aztán felkaptattak a partoldalon és átugrattak egy kőfal fölött. A huszárok úgy kurjongattak, mintha megőrültek volna, a franciák félreugrattak előlük. A paták magasabbra szórták a sarat, mint a lobogó, amit a csapat zászlóvívője szorongatott. A tábori ágyuk hátrahagyva ácsorogtak, cső torkolatuk megfeketedett, kerekeik beleragadtak a sárba. A lovasok anélkül vágtattak be az ellenséges sereg közepére, hogy akár egyetlen egyszer fegyvert emeltek volna ellenük. A vidéken mindenütt szekerek sorakoztak, amelyek némelyikét felborították, elszabadult összvérek rohangáltak, sebesültek vonszolták magukat kelet felé, és nők menekültek. Férjük vagy szeretőjük után kiáltoztak, hangjuk kétségbe esetnek és reményvesztetnek tűnt. Az őrnagy a gyülevész hadnép tömegéből kiszabadulva a szekerek felé vezette embereit. Sharp oda kiáltott Harpernek és Angelnek, majd balra húzódott és megzabolázta karabét. Egy sötétkék hintó mellett állt meg, amelynek kerekei elmerültek a puha földbe. Fényes faborítását pedig sárfoltok tarkították. Felismerte az ajtóra festett címerpajzsot. Először szalamankában látta egy másik hinton. Ez a márkéza szekere volt, ám most üresen állt. A lovak eltűntek, a kárpitozást felhasogatták, az egyik ablakot pedig betörték. Sharp benézett, de nem látott vért a megszaggatott üléseken. Az egyik ezüst istránglánc a sárban hevert.
Serp a hintók és szekerek zűrzavarát nézte. A nő bárhol lehetett a fosztogatásnak-e kiáltásoktól, puskalövésektől és sikolyoktól hangos kavalkádjában, vagy talán már elmenekült innen. Harper összehúzott szemöldökkel nézte a hintót.
Uram!
Patrick, ez a méltóságos asszony hintója?
Igen.
Ezért vagyunk most itt?
Igen. Meg akarom találni őt.
Isten tudja, hogyan. Az ír a podgyász szállító szekeret nézte.
Ezt mondja, rengeteg kincs akadott.
Egy Isten verte vagyon.
Akkor legjobb lenne, ha ott kezdenénk a keresést, uram.
Sárpa szekerek felé indult. A hatalmas aranyszőke haj koronát kereste a káoszban, ami József király egykori podgyász szállító szekerei között uralkodott.
Ellen!
A földön egy doboznyi remek porcelán hevert, ám a tányérokat ezernyi aranyozott szilánkra törték. Egy vérző fejű asszony aranyat keresve újabb doboznyi étkészletet szórt szét. Egy francia katona haldokolva vonaglott. Torkát félig elvágta egy spanyol, aki most késével a haldokló zsebeit hasogatta fel. Talált egy zsebórát, a párizsi Breuger egy igazi mesterművét. A füléhez tartotta, ám az nem ketyegett, ezért a spanyol kése markolatával dühösen szétzúzta az üveget.
Ellen!
Sárp lova bőrkötésű könyveken taposott, amelyeket még a nyomtatás feltalálása előtt hónapok türelmes munkájával készítettek. A díszes kezdőbetűket most sár borította. Két asszony szétszaggatott egy flandriai fali kárpitot, amelyet akkor készítettek, amikor Erzsébet királynő még kislány volt. Takarókat akartak készíteni belőle. Egy másik asszony, egyik kezében boros üveggel, vállán pedig az udvari kamarás aranyozott köpenyével a szekerek között táncolt. A köpenytől eltekintve semmit sem viselt. Egy konyaktól részek francia katona letépte róla a köpenyt és szaggatni kezdte az aranyhímzést. A nő megütötte az üveggel, és visszavette a ruhadarabot.
Ellen!
A szekerek között kavicsokként hevertek a spanyol ezüst dollárok, amelyek mindegyike 5 angol shillinget ért. Ám senki sem akart ezüstöt, amikor annyi arany volt itt.
Ellen!
Két férfi széttört egy aranygyertyatartót, egyikét annak a 4 darabnak, amelyeket Mária, Anglia királynője adott második Fülöp spanyol királynak, amikor hozzáment feleségül.
Ellen!
Két francia nő, elhagyva a hadsereget és gyermekeiket egy doboznyi ékszer kedvéért, lefeszítette a drága köveket az erekje tartóról, amely keresztelő Szent János sípcsontját tartalmazta. A drága kövek azonban csak színes üvegek voltak. Az eredetiket helyettesítették, amelyeket már évszázadokkal korábban elloptak. A sípcsontot a sárba dobták, ahol egy kutya azonnal rávetette magát. Egy férfi lelőtt egy másikat, hogy megszerezzen egy ládát, amit aztán bevonszolt az egyik szekér alá. Újra töltötte a puskáját, és leverte a lakatot a ládáról, amelyről kiderült, hogy patkókat és szögeket tartalmaz.
Ellen!
A próbálkozás reménytelennek tűnt. A szekerek között mindenütt emberek tolongtak, Sharp semmit sem látott. Káromkodni kezdett. Egy 4 éves gyereket, akit anyja magára hagyott, eltaposott az egyik, még érintetlen szekér felé rohanó tömeg. A gyerek sírt, ahogy a bordái eltörtek, de senki sem figyelt fel rá.
Ellen!
Egy francia rohant oda Sharphoz, és puskáját bunkos botként lengetve megpróbálta leütni a lövésztalóról. Sharp vicsorogva félreütötte a puskát, majd lecsapott a kardjával. A francia felüvöltött, ahogy a penge levágta a fülét és a nyakába hasított. Aztán Harper is lecsapott, fegyveret tussával halántékon ütve a férfit, aki a földre hanyatlott, zsebeiből pedig francia aranyfrankok szóródtak szét. Még abban a pillanatban vagy 20-an rontottak rá, és késeikkel összehasogatták, majd szedegetni kezdték a sárban szétszorodott aranyat. Szekerek százai álltak a környéken. Sokat már kifosztottak, de rengeteg még érintetlen volt.
Ellen!
Sárp végig lovagolt két szekér sor között, majd befordult a következő sorba, és visszavágtatott. Karabé patái ezüst dollárokon tapostak. Egy asszony kigöngyölt egy kötek sejmet. A skarlátvörös szövet végigívelt a levegőn, majd aláhullott a sárba. Egy férfi ezüst étkészlettel teli dobozokat haigált le az egyik szekérről, aranyat keresett.
Ellen!
Egy nő tántorgott sárp felé. Fején tucatnyi vérpatak csorgott alá, összemocskolva a haját. Talált egy doboznyi aranyat, ám a férfi elvette tőle. Sírt, de nem a fájdalom, hanem a veszteség miatt. Felszedegetett néhány ezüst villát, és a ruhájába rejtette. Ellen! Az egyik felborult szekér mögött egy férfi letolt nadrággal feküdt egy nőn. Sárba kardja lapjával félreütötte a férfit, hogy lássa a nő arcát. Csak hogy a nő arca nem látszott a torkából előfolyt vértől. A férfi megpróbált elmenekülni, ám Sárp egy visszakezes vágással felhasította a torkát, nehogy azt korábban ő is tette a nővel. Egy csinos, furcsa mód feszes francia lovassági egyenruhába öltözött lány az egyik szekér tetején táncolt, ujjai között gyöngysort pörgetve. Egy brit lovas együtt nevetett vele, láthatóan a lányt védelmezte, és lehajolt, hogy még több gyöngyöt vegyen ki a dobozból. Az emberek a kincs láttán patkányokként másztak fel a szekér tetejére. Ellen! Sharp hátra rúgott a sarkaival, rákiáltva a fosztogatókra, hogy takarodjanak az útjából. Egy részeg, mindkét kezében drága borral teli üveget szorongatva, kitámolygott karabé elé, a ló pedig egyszerűen félre sodorta. Sharp, miután sikerült visszanyerni az egyensúlyát, tovább biztatta hátasát, és észre sem vette, hogy az miféle festményen taposott át. Van Dijk hosszasan dolgozott a festményen, amit egy férfi felkapott a sárból, mivel vászorra volt szüksége, hogy letakarjon egy összférrakományi zsákmányt. Helen! Valaki egy Légion d'Honneur medálokkal teli dobozt hajított a tömegbe. A spanyolok nevetve a lovak farkához kötötték a kitüntetéseket. Angel is szerzett egyet, és vigyorogva nézte a trófeát. Egy brit lovas leszaggatta az egyik szekéről a ponyvát, amely alatt festményeket talált, melyeket kivágtak a kereteikből. A férfi kivett egy Rubens festményt a halomból, és szétgöngyölte, hogy lássa, vajon nem rejtettek el benne aranyat. Mivel nem talált semmit a vászonba rejtve, tovább állt, hogy jobb zsákmány találjon. Egy órát, amely 3 évvel korábban Augsburgban készült, és nem csak az időt, hanem a holdállásait is mutatta, oldalt pedig az állatövi jegyei díszítették, néhány katona szuronyokkal darabokra feszített szét az aranykeret miatt. Egyikük felsértette a tenyerét a sárkányt formáló mutatóval, ezért puskája részveretes ágyazásával rácsapott a számlapra. A részből és vasból készült óra szerkezet darabjai a sárban hevertek. A drága kövekkel kirakott asztrolábiumot egy brit törmester tette el. Ellen! Egymás után kutatták át a szekerek sorait, Sharp pedig úgy érezte teljesen reménytelen, amit tesznek. Megzabolázta a lovát, és Harperre nézett. Ne, ennek itt semmi értelme! Az ír vállat vont. Kelet felé fordult, és a menekülőkkel teli pamplonai útvölgyét nézte.
Ölönd lenne itt őgyelegni, uram!
Már azóta ez volt a véleménye, mióta elkezdtek őrült módon fel alá vágtatni az elakadt szekerek között. Azon tűnődött, vajon mi történhetett Sharppal az elmúlt néhány hétben. Valamiért nem lepődött meg, hogy az aranyhajú nő is belekeveredett az ügybe. Sharp mindig is nagy nőbolond volt. Sharp káromkodva a nadrágjába törölte, majd eltette a kardját. Egy brit százados sétált el mellettük mezítláb. Csizmáit óvatosan a kezében tartotta, mivel mindkettőt dugig megtöltötte 20 frankos aranypénzekkel. A tisztet 3 nagyon vidám embere védelmezte. Egy másik nő, szintén francia lovassági egyenruhába öltözve, kiabálva kérte Sharpot, hogy védje meg őt. A lövész azonban tudomás sem vett róla, csak nézte, ahogy körülötte mindenütt fosztogatók árasztják el a szekereket. A márkiza aranyszőke haját kereste. Egy brit gyalogos, egyike azoknak, akik most értek a szekerek közé, megragadta a nő kezét. A nő boldogan kapaszkodott bele új védelmezőjébe. Harper a legközelebbi szekérhez léptetett. Sharp őrnagy egy nőt akart megkeresni, Harper őrmester azonban nász ajándékért jött. A szekér hátuljára néhány szót festettek. Domaine extérieur de l'empereur. Kíváncsi volt, vajon mit jelentett a felirat, ezért előhúzta a kését, felhasította a vásznat, és babrálni kezdett az első dobozzal, amely a keze ügyébe került. Sharp nézte, hogy a brit katonák úgy viselkednek, mint a gyerekek, akik messe országba kerültek. Eszébe jutottak a márkiza szekerei, és azon tűnődött, lehetséges-e, hogy azokat épp most fosztják ki, és vajon a nő ott van-e, próbálva megvédelmezni vagyonát a puskáktól és a szuronyoktól. Felállt a kengyelben. Az Isten verje meg! A hintója itt van, tehát neki is a közelben kell lennie. Aztán arra gondolt, hogy a nő bizonyára elmenekült kelet felé, hátrahagyva a vagyonát. Vagy talán Dukosz magával hurcolta. Ismét káromkodni kezdett. Azt kívánta, bárcsak összetalálkozna Dukosszal ebben a káoszban, még ha csak egy pillanatra is. Egy pillanat elég lenne, hogy lesújtson a nehéz karddal.
Isten az ő ír mennyországában! Jézus Mária, Istennek anyja! Hát ezt látnia kell! Isten óvja Írországot!
Sharp Harper felé fordult, aki egy gyémánt nyakéket tartott a kezében. Az ír boldogságtól ragyogó arccal nézett a parancsnokára.
Nyissa ki a zsákját, uram! Az Isten szerelmére nyissa ki a zsákját!
Sharp a szemöldökét ráncolta, és a márkizára gondolt.
Uram, te vissza Sharp?
Na, mi van? Csattant fel Sharp, továbbra is az aranyló hajat keresve, az egyre halványuló fényben.
Adja már ide az oldalzsákját!
Kiáltotta Harper, mintha egy különösen nehéz felfogású újonchoz beszélne.
Adja ide!
Sharp végül engedelmeskedett, de szinte nem is tudta, mit csinál. Harper oda kiáltott Angelnek, hogy segítsen neki. A szekérhez kötötték a lovakat, és neki láttak felfeszegetni a lezárt ládákat. Harper kiürítette az első ládában talált kis bőrdobozokat, amelyek mindegyikét fehér selyemmel bélelték ki. A dobozokat eldobta, ám a bennük talált ékszereket megtartotta. Sietősen dolgozott, jól tudva, hogy a katonáknak minél gyorsabban ki kell használni a lehetőséget, ami adódik. Sorra nyitotta ki a dobozokat, elvéve a nyakláncokat, tiarákat, karkötőket, fülbevalókat, függőket, brossokat, karthüvelyre való díszeket és drága kövekkel kirakott vagy zománccal díszített tárgyakat. Épp elég zsákmány talált ahhoz, hogy teletömje Sharp és a saját oldalzsákját, de még Angel zsebeit is. Becsatolta Sharp zsákját és odadobta azt a gazdájának.
Egy kis vásár, fia uram!
Sharp a vállára vette a zsákot. Hol a fenében lehet?
Isten tudja!
Harper felfeszített egy újabb dobozt, és káromkodni kezdett. A dobozban ugyanis gondosan összehajtogatott zsebkendők voltak. A földre szórta a szövet darabokat, és késével felfeszített egy ládát.
Menjen, atyám!
A ládában oltárdíszek hevertek. Vizes kancsok, kelyhek, gyertyatartók, egy égkövekkel kirakott szentségtartó, és egy hatalmas aranyfeszület. Harper kikapkodta a kisebb tárgyakat. Angel talált két aranyveretes párbajpisztolyt, amelyeket az öve alá tűzött.
Patrick!
Szólalt meg Sharp sürgető hangon.
Uram!
Utánam! Sharp vágtára fogta karabélyt, és eltűnt az űrzavarban. Harpernek még sikerült egy futó pillantást vetni a parancsnokára, és úgy érezte, még sohasem látta Sharpot ilyen komornak és ádáznak. Az ír Angel felé fordult.
Gyerünk, fiú!
Harper felpattant a lovára. Olyan gazdag lett, ahogy azt a legvadabb ír a legvadabb álmában el tudta képzelni, és igaz barátjaként Sharpot is gazdaggá tette. Az angol persze ezt észre sem vette, de végül is Mr. Sharpról van szó. Sharpnak pedig most másfajta kincsen járt az esze. Harper végig pillantott a fosztogatók tömegén.
Hol a pokolban lehet?
Sharp egyszerűen eltűnt. Harper felállt a kengyelben, és a félig lecsupaszított szekerek körül tolongókat nézte. A lenyugvó nap vérvörösre festette a látványt. Körülötte mindenütt nevetés és sírás hallatszott.
Hol a pokolba lehet?
Ott, szenyor! Angel továbbra is a szekéren állva dél felé mutatott. El, Matarife!
Ebé csoda!
A fiú egy csapat lovasra mutatott. Élükön egy hatalmas termetű, sűrű szakálla miatt vadállatias külsejű ember állt, egének nyerge előtt egy nő feküdt. Harper látta, hogy a nő hajának színe olyan, akár a legtisztább arany. Az ír elindult a tömegen át. Látta, mennyi fegyveres van a szakállas férfival, Sharp pedig egyedül vágtatott feléjük. Tudta, hogy parancsnoka olyannyira felbőszült, hogy nem is gondol arra, hány ellenféllel kell szembeszállnia. Csak azt nem értette, miért cipel Sharp a bal kezében egy hosszú, ezüstösen csillogó láncot. Harper hátra feszítette a hétcsövűje kakasát, és gazdag emberként a készülő összecsapás felé vágtatott.